Családom ősei származásra szászok, akik a 17. században vándoroltak be Magyarországra, hűségesen szolgálták a Habsburgokat, s második Lipót császár nemességgel jutalmazta azt az öregapánkat, akit Bányagróf Kristóf névvel tiszteltek a családban, s a máramarosi kincstári bányákat igazgatta. A szabadságharc idejében találta csak meg a család magyar szívét, többen harcoltak Bem hadseregében. Nagyapám pénzügyi tanácsos volt a városban, ahol születtem. Korán halt el, nem érte meg az 50-et sem. Adósság és csekély nyugdíj maradt utána, fénykép sem, csak egy tökéletlen ovális olajfestmény, kontárfestőműve. Élete, lénye valahogy nyomtalanul múlt el a családból. Markáns és szigorú nagyanyám emlékén átjut neki is egy bágyat viszfény a családi halhatatlanságból. Ez az erős asszony három gyerekkel pár forintos nyugdíjjal maradt egyedül, s elszántan ment neki az életnek. A régi asszonyok konokszövő, fonók, rajcárokból bűvészkedő, az élet minden apró cseprő nyersanyagát kegyetlen áhítatosan megbecsülő, hősies kicsinyességével tartotta a kis család egyensúlyát. Szigorú, aszkétarcú asszony volt, kemény keresztény, aki tudta, hogy az élet kötelesség. Nem voltak komplexusai, dolga volt itt a földön, elvégezte. Az életben nem történnek nagy dolgok. Igazában nincs más élmény, csak a család, és nincs más tragédia, csak a pillanat, mikor döntened kell, megmaradsz-e a családban, s annak nagy sugárkörben táguló változataiban, az osztályban, a világnézetben, a fajtában, vagy mégy a magad útján, s tudod, hogy most már örökre egyedül maradtál. Szabad vagy, de mindenki prédája, s csak te segíthetsz magadon. 14 éves voltam, amikor elszöktem hazúról, aztán már csak látogatóba jártam haza, hivatalos ünnepeken rövid időre. Az idő nagy érzéstelenítő, s néha már úgy tűnt, mintha teljesen begyógyult volna a sérülteknél ez a seb. Fájdalmas élmények siettették azt a lázadási folyamatot, amely 14 éves koromban kitört rajtam, s azóta is tart, ütemesen ismétlődő visszaesésekkel, s tudom azt is, hogy most már így is lesz, amíg élek. Nem tartozom senkihez. Nincs egyetlen emberem, barát, nő, rokon, akinek társaságát hosszabb ideig bírnám. Nincs olyan emberi közösség, cél, osztály, amelyben el tudok helyezkedni. Szemléletemben, életmódomban, lelki magatartásomban polgár vagyok. Miért nem jó az embernek a földön? Ezt a kérdést bizonyosan nem fogalmaztam meg ilyen költőien és szónokian, mikor az aszódi országúton kivándoroltam a családból, mindenféle családból, abból a közvetlenből és szűkebből, és a másikból, a fajta és az osztály nagy családjából is. 20 éve ennek. Gyakran másról beszélek, de szüntelenül hallom e hangokat. Németország ismerős volt. Első pillanatban elárad bennem az a különös biztonsági érzet, hogy nagy bajom itt már nem történhet. Úgy hittem, tudok németül. Író csak az anyanyelv légkörén belül élhet és dolgozhat, s anyanyelvem magyar volt. Ezért utaztam évtizedekkel később, mint egy rémületben hanyat homlok haza. Akkor már tűrhetően írtam németül, gagyogtam franciául, és mégis olyan süketség, pánik fogott el az idegen nyelv akusztikájában, hogy sápadtan hazamenekültem az anyanyelvbe. Az újságírás vonzott. Az ember jár a világban, számon tart valamit, ami olyan laza, értelmetlen és szétfolyó, mint a napi hírek, mint az élet. A feladat vonzott és izgatott. Éreztem, hogy az egész világ együtt és egyszerre állandóan aktuális és szenzációs. Három városban éltem hosszabban Németországban, Leipzigben, Weimarban és Frankfurtban. Nem volt ebben szándék, s mégsem tartom véletlennek, hogy éppen ezt a három várost választottam a vándorévek pihenőhelyéül, Goethe három városát. Egyetlen írót találtam később, akit ugyanilyen makacs rendszertelenséggel tudtam olvasni, akinek könyvei mindig kezemügyében hevernek. Nincs nap, hogy néhány sort ne olvassak egyik leveléből vagy kritikájából. Arany Jánost. Aranytól magyarul tanultam, és tanulok. Goethétől nem tanultam semmit. A zseni és műve átalakul légkörré a késői nemzedék számára. Talán csak akkor gondolok rá, ha vétenek ellene, vagy megtagadják. Mikor Lolával találkoztam, nem magyaráztam magamnak sem, másnak semmit, amint az ember nem tartja szükségesnek magyarázni, hogy él és lélegzik. Minden emberi kapcsolat így kezdődik. Soha nem udvaroltam senkinek, nem is tudom, hogyan kell. Vagy magától beszél egy találkozás, rögtön az első pillanatban, vagy hiába való minden beszéd. Úgy szólván nem is beszéltünk még személyes dolgainkról, s már kissé gondterhesen ültem mellette, bámultam a táncot, s arra gondoltam, miből élünk majd meg. Az alapérzés, mely két ember kapcsolatának jelentőségét meghatározza, félreérthetetlen. A megismerés, a tökéletes megismerés sohasem idill. Szomorúan baktattunk haza. Mikor a kapuban elváltunk, észrevettem, hogy sír. Mind a ketten igen nagy zavarban voltunk, semmi esetre se voltam az, amit vidéki polgári családokban partinak neveznek. Nem voltam még 23 éves, költő voltam, és alkalmi jövedelmekből éltem. Néhány hónap múlva elvettem feleségül. Lola volt az első ember, aki utat keresett magányomhoz, kétségbe esettem, védekeztem ellene. Az író életeleme a magány. Barátság elől mindig menekültem, árulásnak éreztem, gyöngeségnek. Védekeztem valaki ellen, aki magányom ellen tört, természetes jogokkal és spontán készséggel tört egyéniségem ellen. Együtt élünk valakivel, mindent tudunk róla, és ugyanakkor nem tudunk semmit. Párizsi tartózkodásunkat 3 hétre terveztük, de aztán 6 évig maradtunk. Biztattam magam, hogy Párizsban vagyok, itt minden más, minden európai, csak itt igazi a művészet, az irodalom, csak itt élnek magas kultúrájú polgárok, és mindenki megnyeri a lutrit, aki itt élhet, és franciák között élhet. Minden esetre maradtunk. Elmúlt 3 hét, elmúlt 3 hónap is, és még mindig ott laktunk a kanális szagú szobákban, szekrény és fürdő nélkül. Pénzünk egyre ritkábban akadt, lassan eladtuk mindenünket. Lola összeszedte apró ékszereit, egy gyűrűt, régi látcsövet, elefántcsont, legyezőt, és elindult az ószeresekhez. Hazúról küldtek néha pár frankot, a kassai lap is fizetett valamit a cikkekért. Ruhadarabokat adtunk el, hogy vacsorázni mehessünk. Mindezt nem tartottuk romantikusnak, sem mulatságosnak. Párizsban kegyetlen szórakozás szegénynek lenni. A mi pénztelenségünk tapintható volt, teljesen romantikamentes. 10 éve már, hogy nem jártam odahaza. Párizsban minden reggel megvettem a magyar lapokat, hazúról elküldték az új könyveket, néha érkezett egy új ismerős, akit izgatottan faggattam, és aztán legtöbbször csalódottan hagytam el. Nem tudtam, mi történik otthon. Aztán egyszerre azt éreztem, valaminek vége. Vége van számomra valaminek, haza kell mennem. Azt sem mondhatnám, hogy valamilyen patetikus honvágy tört ki rajtam. Nem nógatott haza senki és semmi, nem is vártak rám otthon. Párizsban kenyerem volt, otthonom, barátaim. Mégis, haza kellett mennem. Ez a titokzatos parancs nem indokolta önmagát. Az ember egész lényével engedelmeskedik e rejtelmes parancsoknak, föltétel, alkudozás nélkül. 10 éve éltem már Európában, mint valamilyen szorgalmas növendék, és egyszerre groteszknek, hazugnak éreztem helyzetemet. Haza fogok menni, s most már odahaza élek, nem jól és nem rosszabbul, nem csámcsogva és boldogan, inkább csak nyugtalanul, a szerepet elszavaltam, s kezdődött helyette a hétköznap dadogása, valamilyen nagyon kezdetleges örök párbeszéd, az én magánéletem párbeszéde a végzettel. Ezt a párbeszédet otthon tudtam csak elképzelni, magyarul. Tavasz elején utaztam haza. Tirolban már virágoztak a gyümölcsfák, felültem az Oszbán hófon a hazainduló vonatra, Hegyeshalom állomásán fejkendős öregasszony süteményt árult, mezítlábos gyerekek újságot és cigarettát, rongyosak voltak és kopottak. Néztem őket a vonatablakból, és soha nem érzett részvét, rokonság érzés járt át. Ezekkel kell élnem, gondoltam. És ugyanakkor nagy megnyugvás fogott el, hogy ez jól van így. Csak annyit értettem minden következménnyel, hogy hazaérkeztem. Budára költöztem az ismerős negyedbe, s minden nap óvatosan gyanakodva mentem csak át Pestre. A vérmező sarkán szálltam meg egy öreg rozog a budai bérházban. Budán könnyebben lélegzettem. Itt akartam élni, itt akartam maradni. Itt akarok meghalni. Akkor még nem tudtam, hogy a legtöbb, amit magyar író kívánhat a sorstól, ha az életét ellenőrző hatalmak békében hagyják élni és meghalni ott, ahol egyszer a hazában Berzsenyi szavával megvetette nyoszajáját. S talán ez a legtöbb, amit az élet adhat. Naív buzgalommal iparkodtam otthont kaparni össze magamnak Budán. Írtam, mert valamilyen törvény kényszerített rá. Az évek múltak, ezer és ezer cikket írtam, minden nap egy-két cikket. Egy délután felkeresett egy idősebb barát, hümmögve bámult rám, és azt mondta, vigyázz, vigyázz, az ember sokáig azt hiszi, hogy csak a kamatokat költi, de egy napon észreveszi, hogy már régen a tőkét költi, és akkor késő. Egy délután ősszel meghalt apám. Erővel halt meg, méltósággal és példásan. Mintha megmutatta volna, hogy kell meghalni. Kezeim között halt meg, és ettől a pillanattól módosult halálfélelmem. Nem félek már úgy, és nem a haláltól félek, nem attól az ismeretlentől, borzalmastól. Inkább csak az életet sajnálom itt hagyni. Az élet ízét és illatát követelem a halálon. De abban a pillanatban, mikor apám behúnyt a szemeit, megértettem, hogy a halál nem rossz és nem jó, nincs semmiféle jellege.